köszöntünk mindenkit. A bemutatkozásra nem vesztegettünk időt, mivel hogy már ismerjük egymást. És a mai előadásunknak a témája a férfi és a női szerepek lesznek. És az első diánkon mindjárt egy híres holland testvérnek, Jan van Eyck-nek a képével kezdjük, aki egy a holland házaspárt festett le. És hát erről néhány szót mondanék erről a képről, mivel nagyon illik a témánkhoz. Tehát látszik, egy jómódú fiatal házaspárról van szó, az asszony, ha várandós, nem tudom, mennyire lehet a képet látni, valamennyire lehet. Ugye igyekeztek a festő, voltak környezet, kiemelni ruhák, bútorok, csillár, kis kutyájuk is van, baldakinos ágy, de ami a lényeg benne, hogy ez a fiatal ember, aki látszólag egy kicsit egyetlen nagy kalapban van, meg egy ilyen bőruhában, és nem egy fíbirkózó, finoman lehet mondani, hát egy elég egy kis nyetlet fiatal ember, se szakála, se semmi, fiatal is, de az a határozott férfias büszke tartás, és az a mozdulat, hogy a kezét nyújtja a feleségének, aki rátámaszkodik, ez mindenképpen egy olyan embernek a képét sugallja, akire számítani lehet, aki bízhat a feleség, aki ott áll mellett, egy kicsit olyan szerényen, maga, kicsit maga elé néz a hasára teszi a kezét, ez egy olyan kedves mozdulat, ugye, ami a kismamákra annyira jellemző, és a férjének a kezébe téve a kezét, ugye sugárzik belőle a bizalom, és azt, hogy rábízhatja magát erre a férfira. Na most lehet egyáltalán a 21. században házassági szerepekről beszélni. Hát mindjárt tudjuk, hogy már a világ hova jutott, ugye, hogy egyes országokban például a kérdővekre nincsen, hogy anyja neve, meg apja neve, hanem szülő egy, szülő kettő. Ez van előírva, ez a politikai korrekt magatartás. Ugye hallottunk, hogy Magyarországon is, mert az előző kormány idején be akarták ezt a gender vagy gender ideológiát vezetni az óvodákba, hogy hát a fiúknak nem szabad fiús játékot adni, mondjuk autót, meg tankot, meg mit tudom, meg micsodát, a lányoknak meg babát, hanem pont fordítva, tehát hogy erre akarták ugye nevelgetni őket, hogy a nemi szerepükben erősödjenek meg már óvodáskorukban. Vagy másrészt meg az ember olyan egészen extra dologról hallani, hogy Amerikában egyes államban, olyan egyik államban olyan törvényt hoztak, ez érvénybe lévő törvény, hogy az iskolai WC-be mindenki abban a WC-be megy, amilyen neműnek érzi magát, független a biológiai nemétől. És ez erre törvény van. Svédországon meg meg akarják tiltani a férfiaknak az álva vizelés. Mivel ugye az politikailag nem korrekt, mivel hogy ugye különbséget tesznek így a férfiak és a nők között. De először olyan mulatságosnak látszik, de az ember úgy belegondol a mögötte lévő gondolatba, tehát negatív ideológiába, ebben tulajdonképpen az van, hogy az Isten teremtésének a rendjét, tehát az Isten férfi és nővé teremtett bennünket. Vagy férfiak vagyunk, vagy nők. Ezt akarja elmosni, ezt akarja tönkretenni, nyilván, hogy aláássa magának a házasságnak az intézményét. Most mit tanít erről a Biblia? Ugye mi bibliai házassággondozást csinálunk, és ez egyáltalán nem árulunk el titkot ezzel a dologgal, hogy mi a Bibliának a tanítását értelmezünk, illetve hát képviseljük. Na most, hogy miért pont a Biblia? Ugye nyilván nem kell elmondani, hiszen mindjárt keresztények vagyunk, de mondjuk egy nem keresztény környezetben, hogyha lennének közöttünk ilyenek, akkor elmondanám, és nektek is elmondom, hogy mi a Bibliát az élet könyvének tartjuk, tehát mint ahogy az is, tehát Istennek az a kijelentés, amiben benne van az, hogy tud az ember Isten akarata szerint Isten dicsőségére élni. Na most úgy kell ezt a dolgot elképzelni, mintha van egy használati utasítás a dolgokhoz. Ha veszünk egy drágább műszaki tárgyat, akármit, mondjuk vegyünk egy autót, ahol is kapunk egy elég vaskos könyvet, ugye az ember ezt ha van esze, akkor elolvas, és igyekszik a benne lévő utasításokat betartani. De megteheti azt is, hogy ő fütyű rá, ő jobban tudja, és akkor is használhatja, de akkor, ha az ember így használja a tárgyat, akkor azzal számolod, hogy vagy tönkre teszi, vagy ha nem is teszi tönkre, nem tudja kihozni belőle azt a maximális funkciókat, maximális teljesítményt, lehetőségeket, ami tulajdonképpen benne van. Elmondok erre egy példát, hogy volt egy Suzuki-nk, és már két éve használtuk, mivel észrevettem, mikor Mártára vártam ott a parkolóba, hogy az ülések mellett van egy-egy gomb, és azon, mint egy olyan bevásárló kocsiszerű jel lenne. Hát valószínű, hogy ez benne volt a használatos utasításban, nem nagyon olvastuk el rendesen, vagy alaposan, és hát hogy mi ez, és hát kíváncsiságból megnyomtam, remélve, hogy talán nem robbanunk fel, és kiderült, hogy ez az ülésfűtésnek a gomb, és mi két évig úgy használtuk, hogy hideg ülésen kucorogtunk, holott kényelmesen melegíteni is lehetett volna. Tehát ezt csak egy példaképpen hozom fel, hogy az ember, ha figyelmen kívül hagyja a használt utasítást, ilyen esetben mindig a tanítását, akkor rosszul jár. Na most a női szerep és férfi szerepeknek, sőt a házasságon belül egyáltalán a szerepeknek a jelentőségéről az internetről letöltött egy nagyon érdekes anyagot fog Márta felolvasni.
Szóval beszéltünk arról, hogy alkalmazkodni kell egymáshoz, meg tanulni a feladatokat a házasságon belül, és a házasság legnagyobb ellensége a magától. Megy az magától, nem megy. Úgy gondoljuk, a szerelem majd mindenre elég alap lesz, s közben a hagyományos nemi szerepek elleni lázadásunk jeleként elvetünk mindenféle szerződést. Pedig maga a házasság is egy szerződés kötési szövegre épül és egy esküre. Vállalt kötelezettséget foglal magába az eskü. Hagyományosan a szövetségről, kötésről szoktunk beszélni, a szövetségnek keretei vannak, mert ha nincsenek keretek, akkor következik a háború. Min is háborúznak a házastársak? Azon, kinek mi a feladata. Kimondatlan elvárások, követelések a másikkal szemben, amit soha nem fektettünk le, nem kötöttünk alapszerződésre épülő részszerződéseket, hogy kinek mi a vállalása, miért kérhető számon, mi a jogos igény. Ha nincsenek lefektetve a házasság belső keretei, a házasság működőképesség szempontjából halálra van ítélve. Bármennyire is úgy gondoljuk, magától bizony nem fog menni. Magunkkal hozzuk a feleségről, a férről alkotott képünket, és akkor is bennünk van az elvárás ennek a képnek a teljesülésére, ha elvileg nem értünk egyet vele. Ha éhesen jövök haza, mármint a férj, nincs mit enni, akkor dühös leszek, ha alapvetően nem is értek azzal egyet, hogy a feleség feladata lenne a főzés. Ha nem értesz egyet azzal, hogy a férje felelős a család anyagi ügyeiért, dühös leszel rá, ha ezt nem teljesíti. Ki takarít, ki viszi ki a kukát, ki tisztítja a vécét, ki viszi a gyereket iskolába, ki fürdet, ki altat, mikor van szex, mikor nincs. Tisztázás nélkül is léteznek bennünk elvárások, és ezek a házaspári játszmák eszközei lesznek. Mivel próbálod elérni, hogy a másik megtegye, amit te akarsz? Megpróbálod rávezetni? Ez már játszma. S mi a játszma lényege? A saját vállalásom mellőzése. Úgy várom el a másiktól a szerintem számára kötelezőt, hogy én nem akarok beletenni semmit. Nem tiszta ügy, ebbe mennek tönkre a kapcsolatok, senkinek nincs feladata, kötelessége, s mégis tele van a kapcsolat feladatok és kötelességek elvárásával. Nincsen magától, ez biztos, hogy így van, kötelezettségvállalás van. A házasság egy súlyos kötelezettségvállalásra épül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, őt sem egészségében, sem betegségben, sem a boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hűtlenül el nem hagyom, hanem egész életemben hűséges gondviselője, segítő társa leszek. Ebben a kitételben tér el a férj és a feleség vállalása. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy ki kinek a gondviselője és a segítő társ szerepét kitölti be. Ez a szerződés 1000 ponton meg lehet szegni. A szerződés hivatalos felbontása a vállás, de a vállás a folyamatos szerződés szegések eredménye. Kinek mi a feladata, a vállalása, kötelezettsége a házasságban? Ha ez nem lesz tisztázva, mi alapján várjuk el egymástól, amit elvárunk? A házasság egy szeretett kapcsolat. A Biblia lehető legjobban felmagasztalja a házasságot olyannyira, hogy Jézus és az egyház kapcsolatához hasonlítja. A feleség szerepe és a férj szerepe funkciójában különböző még akkor is, ha nem akarunk tudomást venni róla. de addig, amíg nem veszünk tudomást erről, és unisex módon közelítjük meg a házastársak szerepét, nem fog működni a házasság, szóval magától nem megy.
Na most figyeljetek benne a Bibliában, hogy ne igazodjatok-e világhoz. És itt Isten védőernyő rendszerét látjuk, tehát legalább vannak a gyerekek, a felettük van a feleség védőernyője, az fölött a férj, és a legföl pedig Jézus Krisztusnak a védőernyője. Mitől kell védeni a gyerekeket, a családot? Hát természetesen a gonosznak a hatalmától, a gonosznak az erejétől. Nagyon sok ember ezt egy kicsit úgy megmosolygják, hogy ördög, meg gonosz az igazából nincs, de azt azért el kell ismerni, hogy gonoszság mindenképpen van a világban, hogyha nem lenne, akkor nem történne annyi tragédia, annyi érthetetlen dolog. És a gonoszság mögött pedig a diabolosz van, tulajdonképpen az ördög az nem egy ilyen kis szarvaspatás valaki, hanem a diabolosz azt jelenti, így van a Bibliában, a görög fordításban, hogy szétdobáló, aki arra törekszik, hogy olyan szellemi hatalom, hogy ami rend, ami jól működik, ami érték, azt tönkre tegye, szétdobálja, és ő árasztja ezeket a gonosz hatásokat a családra, és ezért van szükség erre a védőernyőrendszerre. A feleség és a férjnek a védőernyőrendszere gyenge lenne önmagában, egyedül Jézus Krisztus képes egy olyan védőernyőt fölénk kifeszíteni, ami biztosan megvéd bennünket ezektől a gonosz hatásoktól. Néhány bibliaigét írtunk ide. Minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje pedig a férfi. 1 Korintus 11:3. És gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Tehát ez az alapozás ennek a védőernyőrendszernek. Na most a férj és a feleség, ott ülnek egymás mellett, nem egyformák, hanem egymással összeillőek. Olyanok, mint a cipzárnak a két szára. Tehát egy fél cipzár az gyakorlatilag használhatatlan, meg egyik fél cipzár csak a másik ugyanolyan fél cipzárhoz illeszkedik jól. Így csak együtt teljesíthetjük Istentől kapott feladatunkat. Ugye mindjárt a Biblia elején az Isten megmondta, hogy igazából az embernek mi a feladata, ezt is uralkodni a természeten, hát nem egymáson, tehát nem arra kaptunk megbízást, hogy egymáson uralkodjunk, hogy a természeten, és az uralkodás az nem azt jelenti, ami megvalósult belőle, hogy tönkretettük, feldúltuk és leromboltuk a természetet. Tehát nem erre kaptunk, hanem pont az ellenkezőjére, a bölcs kormányzásra, Isten megbízására. És a másik feladat, hogy gyermekeket világra hozni és felnevelni. Az, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hogy az Úr mondta kezdetben, ezt jelenti, hogy gyermekeknek a felnevelését. Na most ugye nem vagyunk egyformák, az előbb láttuk, az agyunk sem egyforma. Tehát ezt a modern kutatások is bebizonyították, tehát a MR meg PET vizsgálatokkal, ez ki van mutatva, hogy a két nemnek, tehát a férfiaknak és a nőknek az agya nem egyforma, nem egyformán működik. Tehát másként működik. A férfiaknál a bal félteke dominál, a bal féltekében vannak az okokozati összefüggések, a matematikai elemzés, következetesség, logika, gyakorlatiasságnak a központjai. A nők inkább jobb dominánsak, a jobb féltekében a képviselő az érzelmek, művészi intuitív képességet, a ráérző képesség. Analógiás gondolkodás, tehát hogy egyikről a másikra következtet, nem a logikai sorban, a képzelet, a globális látásmódnak a képessége. Na most annyival bonyolítja ez a képet, hogy nem olyan egyszerű, hogy a férfiak egyértelműen csak a bal, a nők meg csak a jobb agyféltekéket használják, hanem a két agyfélteke között bonyolult és szertágazó összeköttetések léteznek, és az összeköttetések, ott látjuk a félbevágott agy közepén van egy ilyen szürkébb, kicsit kampó alakú valami, ezt hívják kérges testnek, corpus callosum latinul, és ezen futnak át az összeköttetések, és ezek a vizsgálatok, amit az előbb elmondtuk, ezek kimutatták, hogy a nőknél 30%-ban több összeköttetés van a két agyfélteke között, mint a férfiaknál. Tehát azt lehet mondani, hogy a férfiak egy kicsit egyszerűbben vannak behuzalozva, mint a nők bonyolultabban működnek. Ezért aztán például nagyon sok különbség van így a dolgokban. Tehát ha egy férfi egy valamivel foglalkozik, akkor az csak azzal az egy valamivel tud igazán, és abban elmélyül, akkor ugye lehet hozzá szólni, lehet, hogy morog rá valamit, de igazán nem tud egyszerre igazán teljes figyelemmel elégedni. A nőknél ez nem egészen így van, ő oda tud figyelni, amit tudom én, a rádióra, a főzésre, a gyerekének a neszezésére, és mindenre egyszerre. És több ilyen különbség is van, ami a két agyférteke kapcsolati rendszerek között van. A nőknél megosztanak ugye a két férteke között a funkciók, míg a férfiak vagy a specializáltak. Na most miért fontos ez? Mondjuk még egy bizonyítékot tudok erre mondani, azt, hogy ha agyvérzés ér egy férfit, és bal oldalon van az a bal agyfértekét ér, ahol a beszédközpont van, nagyobb esélye van, hogy véglegesen megnémul, mint egy nőnél. A nőnél ugyanis a másodlagos beszédközpontok vannak a jobb agyféltekében is, és ezek össze vannak húzalozva, és ezért a nőknél nem annyira súlyos többnyire, hát nyilván van a kiterjedéstől függően lehet egy különbség, de jobb esélyeik vannak ebből a szempontból, tehát ez is egy bizonyíték. Na most miért fontos ez? Többnyire, tehát mire akarunk itt igazából kiukadni, ugye az előbb volt, hogy a feleségnek a feje a férj, tehát a főnöke gyakorlatilag a Biblia tanítása szerint, hogy miért döntött így az Isten, ugye az ember feltetni ezt a kérdést, ugye, hogy hát mi is miért nem a nő, ugye? Na most, hát pontosan ezért nem. A két nem közötti különbség, a férfiaknak az egyszerű húzalozásuk miatt viszonylag gyorsabb döntésre képesek, mert a nőknek ugye, hogy többféle két férteke között megosztanak a különböző készségek, ezért a nők sokkal többféle szempontot vesznek ugyan figyelembe, ami a döntés előkészítésbe mindenképpen nagyon jól jön, de a gyors döntésekre ez nem annyira alkalmas. Tehát mondjuk egy példát, hogyha megtámadta az oroszlán azt a házas párt, akkor a férj gyorsan döntött, hogy vagy szaladjunk, vagy üssük, vagy védekezzünk, tehát gyors döntésre volt képes. Még a feleség esetleg látta, hogy közben milyen szépen csillog a fény az oroszlán sörényén, vagy mit tudom én, hogy csicseregnek közben a madarak, vagy nem szalad. Szóval a eltérő gondolkodása miatt nem feltétlenül alkalmas annyira, mint a férfiak a gyors és határozott döntésre. Mindjárt.
Jó, szóval csak példaként felhoztuk azt, hogy elmegyünk vásárolni.
Jó, persze, igazad van. A legjobb példát már elmondhatom, vagy
nem? Mondd elő.
Na, vegyük fel egy példát. Valaki cipőt akar venni, egy férfi vagy egy nő. Na, most kivesz gyorsabban cipőt? Kivesz gyorsabban? Hát én bemegyek, nekem azt tudom, hogy fekete kell, 43-as kell, aztán ha kapok egy olyat, akkor megveszem, az kész. Ugye, a feleségem az nem. Ha talál is mondjuk 5 olyat, amit tulajdonképpen megfelelne, még akkor azt visszateszi, megnézi, akkor elmegy esetleg máshova, megint visszamegy, stb. Tehát ebből is látszik, hogy másképpen döntünk, nem azt mondjuk, hogy jobban vagy rosszabbul, de mindenképpen másképpen döntünk. Na, tehát az eltérő szerepek mögött genetikai, hormonális, biológiai különbségek végső soron Isten akarata van. És most Márton felolvasni.
Bagdi Emőke pszichológus szerint a férfiak nem szeretnek sokat beszélni. Lényegre törőek és gyorsan döntenek. Ezzel úgy lehet mit kezdeni, ha a másik fél azt mondja, a te szemszögedből igazad van, de van nekem is egy szemszögem. Az igazság szubjektív dolog, nézzük meg a másik szemszögéből is a dolgokat. Ha pedig közös döntés születik, akkor nagyon odafigyelve a pszichológia nyelvén pozitív megerősítéssel jutalmazzuk a másikat. A párom a szövetségesem, nem pedig ellenfelem. Sok nőt ismerek, akinek nagyon jól esik támaszkodni a férjére, mert így látta otthon is. Ők a komplementer pár. Sokan ma úgy mondják, hogy az uram, de hát az igazi női természet nyusz is, mondja a pszichológus, hozzátéve a női odadás, gondoskodó attitűd, alárendelődés egy extrém formája, de a komplementer kapcsolatokban ez önként történik, mellesleg meggyőződésem, hogy erre a legtöbb férfi alapvetően vágyik is. Sok nő azonban a félreértett emancipáció miatt férfiként szeretne viselkedni, ahelyett, hogy az okos nő azt mondaná, rendben van, te vagy a király, de én teszem a fejedre a koronát, én tudlak királyommá tenni, ha engem te királynővé teszel, mert a mosogató lány nem párja egy királynak, és már is ott vagyunk, hogy add meg nekem mindazt, ami egy nőnek szükséges, és én is megadok mindent, amire egy férfinek van szüksége.
Ez a férfi és nőnem értékében, a testi lelki alkotában és szerepkörében különbözik egymástól. Na, itt az Óhús Szövetségről vett idéző derékasszony urának koronáit, a koronázásról volt épp az előbb szó. Ugye azt szokták mondani, hogy a teremtés koronája a férfi. Ez nem a Bibliában van ez a mondat, ez, hanem a Bibliában pont az van, hogy a derékasszony urának koronája. Tehát az nem a teremtés koronája, hanem az urának koronája, ebben az értelemben, mint az előbb Márta olvasott, értéke drágább az igaz gyümmel. És ugye nem veszendő dolgon ez Isten, hogy aranyon váltattatok meg, hanem Krisztusnak a vérén, ez azt jelenti, hogy Isten számára ugyan értékesek vagyunk, ugyanannyit fizetett mind a kettőnkért, mint tehát a páromért is ugyanannyit fizetett, mint értem. És itt van egy kérdésünk, Pálinyi bácsi, fel szokott tenni, de derültséget is szokott okozni, hogy szeretnél egy reggel arrébb lenni, hogy a pár ugyanolyan, mint te. Hát dehogy szeretne az ember, hát meg így frászt kapna az ilyettségtől, hogyha az bekövetkezne.
Most egy pillanat. Gyökösi Bandi bácsi azt írja, hogy közel 30 évnyi lelki gondozói praxisomban nem találkoztam olyan igazi asszonnyal, hozzáteszem, nem beteg lelkű asszonnyal, mert a beteg lelkű nők leszámítandók, legyen ő jogásznő, doktornő vagy bármilyen magas műveltségű asszony, aki nem szeretett volna felnézni a férjére. Nincs olyan egészséges lelkű nő, aki ne szeretne felnézni a férjére, és ne várná azt, hogy igenis legyen a feje, irányítson, viselje a terheket, szóljon közbe, ha kell, és sokszor találkoztam olyan nővel, aki arra kényszerül, hogy fejjé váljék, de nem szívesen viseli ezt a szerepet. Hány asszony panaszkodott nekem? Mindent átpasszol nekem a férjem, nekem kell a fejnek lennem. Nem hordják szívesen a kalapot. Ha leülnek egy pszichológus vagy gyóntató elé, megmondják, hogy ez nekik teher, ők szívesebben vennék, ha a férfi terheket a férfi viselné. Ez az alapállás, ha csak nem beteg vagy perverz lelkűnőről van szó. Nemigen találkoztam mással, legfeljebb olyannal, aki női testben túltengő férfi lelket hordott, és ez már nem is igazi nő, hanem lelki gondozói eset. És hogy egy modern példát is hozzunk, Ruzsa Magdi nyilatkozta a Nők lapjának. Az volt a kérdés, hogy mi az a tulajdonság, amit leginkább kedvel a másik nemben. Ő azt válaszolta, hogy a férfiasság. Én olyan embert választottam magamnak, aki mellett a szerepek nem cserélődnek fel. Egy sziklára szeretnék támaszkodni, akire felnézhetek, aki mellett én vagyok a nő, mert ő a férfi. Magáért beszél. Úgy gondolom, hogy magáért beszél.
Mártuska, most te jó?
Eredményes verseny, két személyes bobbal. Ugye elől ül a vezető, de csak az egyik ülhet elő, de szerepe van a hátul ülőnek is. Az előülő vezet, szemébe csap a hó, fontos szerepe van, mert ő a vezető. De a hátul ülő a mozgásával irányítja mégis a bobot, tehát kettős feladata van a bobon ülőknek. Hogyan célszerű viselkedni, ha ketten ülünk egy csónakban? Itt is magáért beszélnek a képek. Ugye, ha mind a ketten a magunk útját járjuk, akkor forgunk körbe-körbe, és nem jutunk előre. Az egyik utasítja, természetesen a nő a vezetőt, akkor haladnak előre, de nem olyan erővel, és nem úgy, ahogy kellene. A harmadik az igazi, hogy mind a ketten egy irányba húzunk, az elsői az irányítás felelőssége, és akkor célba érünk. Hát milyen felállást érzünk harmonikusnak a családban. Az elsőn látjuk az anyakirálynőt, mindenki kicsi mellette, mert ő uralkodik a családban, nem ideális. A második, amikor a gyerek uralja a családot, apa, anya egészen eltörpül. A harmadik az ideális, hogy az apáé a vezető szerep, és olyan szeretettel odasimulnak, és elfogadják a döntéseit. Szóval a férfié a vezető szerep nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot és felelősséget a férfi részére.
Most ugye megint két bibliai idézet, tehát az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon. Az emberfia az az Úr Jézus, ugye? És az, hogy szolgáljon, az, hogy bebizonyított az egész áldozatos életével, és a szimbolikusan is, mikor ő megmosta a tanítványok lábát az utolsó vacsorán. És itt van egy másik idézet, amiben többször hivatkoztunk, hogy a férfi feje a feleségének, ahogy Krisztus is feje az egyháznak. Ugye mondtuk, hogy mennyire felmagasztalja a Biblia a házasságot, szinte hihetetlen, hogy Krisztus az egyházhoz hasonlítja. Én így elgondolkoztam, hogy miért ennyire magasztalja, vagy miért ennyire fontos az Istennek a házasság. És rájöttem, hogy hát ez az alapja az egész emberi társadalomnak. Hogyha, hát ezt nagyon jól tudja persze az ördög is, ezért akarja ezt szétrombolni. Mert hogyha ha szétrombolja a férfinek és a nőnek azt a szeretet kapcsolatát, ami a házasságban nyilvánul meg, akkor nem lehet egészséges lelkű gyerekeket világra hozni és felnevelni. És ha nincs egészséges lelkű nemzedék, akkor széthull a társadalom, széthull a nemzet, tönkre megy az Európa, tehát a világnak ez a része, amit mi ismerünk, és látjuk, hogy ez is történik, és félelmetes jelenségek zajlanak le, aki kicsit is odafigyel és körülnéz, hogy néhány generáció alatt, hogy mekkora hanyatlás és pusztulás következett be, elsősorban a családoknak a szétbomlása következtében, és ez aztán terjed tovább, és hiába próbálják a gazdasági életben, meg itt-ott megfogni a dolgokat, hogy majd ilyen-olyan reformokkal javítunk, ha az alap hullott széllyel, akkor bizony a következmények is borzalmasak lesznek. Az infantilis férfi kor jelenség. A férfiak többsége önzésből, kényelemszeretetből nem vállalja a vezetés felelősségét. Ennek nyilván több oka van, ezt egyszer meg érdemes lenne megbeszélni. Csak annyit mondanék, hogy felnőhet egy fiú gyerek úgy, hogy a bölcsödétől kezdve az érettségig csak nők nevelik. Tehát, hogy gyakorlatilag nem is. Hogy esetleg még férfi, igazán olyan férfi szereplővel se találkozik, esetleg mondjuk elváltak, vagy külön állók, vagy stb. Tehát, hogy nincs az életében egy férfi minta, felnőhet akár egész érettségig úgy valaki. És hát ezért van ez többek között, hogy bár ő nagyon demokratikusnak tűnik, hogy ő mindent rábíz a feleségére, úgy van anyukám, hogy te akarod, de ez senkinek se jó. Nem vállalja vezetés felelősségét, bűnt követel az asszony ellenben, olyan feladatra kényszeríti, de fizikailag és lelkileg sincs elég ereje. Itt a Obamát meg a feleségét ábrázolja a szerepcserés vicces képben, de látszik, hogy egyik se boldog. Se az Obama nem boldog a női ruhában, sem a Obamáné. Tehát mindenkinek a helyén a legjobb. Na most a férfi szerepkörét három pontot összefoglaltunk, hogy a bibliai idézettel támasztuk alá. A vezetés, a szeretet és a gondoskodás, ez a férfi szerepköre a házasságban. A vezetéshez van egy ilyen idézet, amit maga az Úr Jézus mond a tanítványainak, hogy király uralkodik népeiken, ti azonban ne így cselekedjetek, aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. A szeretet, erre Pál apostol az efézusokat kéri, férfiak úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és életét adta érte. És a gondoskodás, a férfi, aki szeressék feleségüket, mint a maguk testét, mert a maga testét senki sem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza. Ezt szeretném kifejteni, ezt a három pontot, először is a vezetés. Mi a vezetés? Az előbb már volt, hogy szolgálat, először is. Másodszor a vezetettek kibontakoztatása, tehát olyan helyzetbe hozása a vezetetteknek, hogy ki tudják a maximumot magukból hozni. Az a jó vezető, akárhol, akár munkahelyen, országos viszonylatban, iskolában, de családban is, aki fejleszti gyakorlatilag a vezetetteket. És végül is a szeretet, öröm, békesség légkörének a megteremtése. Tehát azért is a vezető felelős, mondjuk megint a munkahelyi hasonló, hogy milyen a munkahelyi légkör, azért sokban függ a vezetőtől, és hogy milyen a családi légkör, a család vezetőjétől függ. Ki alkalmas arra, hogy vezesse a családját? Az, aki független a világtól, tehát a világnak ezt a mostani értékválságától függetleníteni tudja magát, nem a világra hallgat, és akár még a szüleitől is, tehát még a szüleivel szemben is képviseli a családjának az érdekét, de viszont maximálisan függ Krisztustól. A szeretetről szól ez a következő dia. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat és életét adta érte.
hogyan szerette Krisztus, hogyan kellett a férfőknek szeretnünk a feleségünket kezdeményezően, feltétlen elfogadással, feltétlen önátadással, tettekkel is, szavakkal is, és egész valónkkal. Nem mártírhalált kell halni az asszonyért, hanem élni érte. Tehát az életét adja, ez nem csak azt jelenti, hogy meghal érte, hanem hogy az egész életében ott van mellette, számíthat rá. A gondoskodás, és a harmadik, is ismeri felesége szükségleteit az igazi férfi. Tehát a szeretet nyelvét, erről egyszer tartottunk egy előadást. Tehát, hogy van öt szeretet nyelv, ajándékok, elismerés, segítés, érintés, minőségi idő. És ezek közül vannak, amik elsődleges szeretet nyelvet. Tehát ilyen értelemben is megismeri a feleségét, és alkalmazza a felesége elsődleges szeretet nyelvét. Érzés, éreztető felesége fontos a számára. Egy asszonynak a panasza, olyan picérész lennék benne, mint a fájós fogad, törődnél velem. Tehát nagyon szomorú, hogy ilyen előfordul, hogy ennyire se törődünk a feleségünkkel, mint a fájós fogunkkal.
A feleség szerepköre a segítőtárs, de nem segédmunkás. Ezt is pontokba szedtük, az engedelmesség, amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és férjüknek mindenben, ez az Efézus 5.24-ben van leírva, tisztelet a férjünk iránt, az asszony pedig tisztelje a férjét, szintén az Efézusokhoz írt levélben, és a szeretet. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe, és ezt is kibontjuk egy kicsit. Az engedelmeskedik, azt jelenti, hogy alárendeli magát, de ez nem szolgai engedelmességet jelent, hanem a teremtés rendjébe való beilleszkedést. Az előbb is beszéltünk róla, hogy amint az egyház engedelmeskedik, az asszonyok is úgy engedelmeskedjenek mindenben. És mit is jelent ez az asszonyi engedelmesség, és mit nem jelent ez az asszonyi engedelmesség? Nem jelenti a gyengeséget, az alacsonyabb rendűséget, az identitás feladást, a szolgalelkűséget, ellenben jelenti a hűséget, rugalmasságot, alkalmazkodást, szeretnivalóságot, hajlandóságot, kellemességet, előzékenységet. Az Isten törvényeit ember iránti engedelmességből nem sérthetjük meg. Istentelen dologban nem kell engedelmeskedni. Ha azt mondaná a férjem, hogy törjünk be, hogy jobb anyagi körülmények közé kerüljünk, akkor természetesen ilyet nem csinálunk. Tehát megfontolandó, hogy miben kell engedelmeskedni. Elsősorban Isten törvényeit kell szemünk előtt tartani ezekben a dolgokban. Kibontva a tiszteletet, csak az a férfi képes betölteni a szerepkörét, akit tisztel a felesége. Hát, ők nagyon áronyos házaspár szerintem. Fokozott odafigyelés a férjünkre, ismeri a férje gondolatait, rendszeresen imádkozik érte. Persze mindehhez az kell, hogy beszélgessünk egymással, és tényleg tudjuk, hogy mik a férjünk gondolatai. És ezt én mondom, mint nő, hogy a férjem iránti tisztelet, de ez viszont is elvárható a férj részéről a feleség felé. Különleges, másoktól megkülönböztető magatartás, bátorít, biztat, elismer. Nagyon nagy igényük van a férjeknek a bátorításra, ebben biztos vagyok, úgyhogy tegyük ezt. A férjet nem azért kell tisztelni és szeretni, mert tiszteletre méltó és szeretni való. Képzeljük el a háztartásban, amikor az asszony csavarokkal, hagymás kézzel, meg egyebekkel van jelen, vagy a férj eltepeszkedik és nézi a tévét, sörözik. Szóval nem mindig vagyunk olyan állapotban, hogy öltöny és nyakkendő és stb. Ennek ellenére tisztelni és szeretni kell a férjünket. Nem ezekért a tulajdonságokért, hanem azért, mert Isten ajándéka ő a te javadra és fordítva is, a gyermekei, szóval a férj az én javamra és fordítva, és a gyermekeink érdekében. De itt megint van egy felsorolás, ez az ernyőknek a másképpeni felrajzolása, hogy Krisztus a férj feje, a család ura, a férj az asszony feje, a gyermekeknek tekintély, a feleség a férje segítőtársa, a gyermekeknek tekintély, a gyermekeknek pedig az a dolguk, hogy engedelmeskedjék a szülőknek. A feltétel nélküli szeretet. Itt megint kihangsúlyozom, hogy ez a szeretet, ez nem csak az én részemről kell, hogy megnyilvánuljék, hanem viszont is feltétel nélkül elfogadás, osztozik a férje érzéseiben, gondolataiban, el tudja fogadni a döntéseit, vállalja a döntések kockázatát is szemrehányás nélkül. Ezt itt felsoroljuk, de ugye ezt megelőzi az, hogyha valami nagy döntés történik a családban, szükség van a kommunikációról, hogy megbeszéljük a dolgokat, de a döntés felelőssége mégis a férjre hárul. A feltétel nélküli önátadás mindent megad a férjének, idejét, figyelmét, testét, érzelmeit, gondolatait, védi a férjét a nyilvános bírálatoktól, még a szüleivel szemben is, beleilleszkedik a férje hivatása szerinti életmódba. Képzeljük el egy tűzoltónak az életét. Rohanni kell, menni kell, és én ott maradok otthon a gyerekekkel egyedül, meg ennyi gonddal. Ennek ellenére ezt tiszteletben kell tartani, de mondhatnánk az orvosi hivatást is, vagy mondhatnánk a lelkészi hivatást is, egyik sem könnyű, ezt el kell fogadnunk, mert ez is az Isten ajándékaként kapott. És hogy tudjuk ezt a feltétel nélküli szeretetet megoldani családon belül? Felette nagy titok ez, Isten kegyelme tesz rá készé és képessé. Úgyhogy kérjük el ezt a kegyelmet.
Hát emberileg nyilván, hogy egy olyan képet vázoltunk fel, és egy olyan hatalmas követelményrendszert, amit emberileg nem képes, hogy saját erőből valaki megvalósítson. Valóban Isten kegyelme kell ehhez. És akkor köszönjük a figyelmet!